Ezékiel könyve 26-tól a 30. fejezetig. A 11. évben, a hónap elsején, Cidkia király uralkodásának 11. évében, vagyis időszámításunk előtt 586-ban, Jeruzsálem Nebukadnezar általi lerombolásának évében, így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, Tírus ezt mondta Jeruzsálemről. Ha-ha, összetört a népek kapuja, feltárult előttem. Gazdag leszek, mert rommá lett. Ezért így szól az én uram az Úr. Én ellened fordulok, Tírus, sok népet hozok ellened, ahogyan a tenger hozza hullámait. Érdekesnek találom, hogy Isten nem örül annak, ha a bűnös népek örvendeznek, amikor Isten megítéli népét. A korintusiakhoz írt első levél 13. fejezetében a szeretet egyik tulajdonsága, hogy nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Ebben az ige részben arról olvashatunk, hogy Isten ítéletet hirdett Tírus felett, mert a tírusziak örvendeztek, amikor Isten megítélte népét, és kiöntötte ítéletét Jeruzsálemre. Mintha azt gondolták volna, hogy valamiféle hasznot húzhatnak Jeruzsálem pusztulásából. Isten tehát először is kijelenti, hogy több népet is elhoz majd Tírus ellen ítéletének részeként, nem csak Nebukadnezart. Isten először kihirdeti Tírus teljes pusztulását, és csak utána vázolja fel a részleteket. Lerombolják Tírus várfalait, és ledöntik bástyáit. Lesöpröm róla még a port is, és csupasz sziklává teszem. Hálók szárító helye lesz a tenger közepén. Megmondtam, így szól az én uram az Úr, népek zsákmánya lesz. A száraz földön levő falvait fegyverrel írtják ki. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Ezt mondja az én uram az Úr. Elhozom Tírus ellen Nebukadnezar Babilónia királyát, a királyok királyát északról, lovakkal, harci kocsikkal, lovasokkal és nagy tömegű hadinéppel. A szárazföldön levő falvaidat fegyverrel írtja ki. Ostromgépeket állít veled szemben, sáncot emel ellened, és pajzsok alatt tör ellened. Faltörő kost szegez várfalaidnak, bástyáidat pedig lerombolja csákányaival. Belep a por, amelyet felver tömérdek lova, megrendülnek várfalaid a lovasoknak és a kerekeken gördülő harci kocsiknak a zajától, amikor betör kapuidon, ahogyan betörnek egy ostromlott városba. Lovainak patái utcáidon tipornak, népedet fegyverrel gyilkolja le, hatalmas oszlopaid a földre zuhannak. Így írja le az ige azt a pusztítást, ami Tírusra vár Nebukadnezar keze nyomán. Egy évvel a profécia lejegyzése után, vagyis időszámításunk előtt 585-ben, Nebukadnezar valóban ostrom alá vette Tírus városát. Abban az időben a hadviselés megszokott formája a város körbevétele volt. A hadsereg körülfogta a várost, és elvágta minden külső utánpótlás útját. Ahogy a városban elfogyott az ennivaló és a víz, az emberek elgyengültek, éhezni kezdtek, mindenféle betegség is felütötte a fejét közöttük, és így később sokkal könnyebb volt ezt megtámadni és bevenni. Tírus azonban tengerparti város volt, egy gyönyörű kikötőváros, az antik világ egyik meghatározó kikötője és gazdag kereskedőváros is. Innen származtak a föníciaiak híres hadiflottájukkal. Mivel tehát Tírus a tengerparton feküdt, hiába vette körül a babiloni hadsereg a szárazföldön, képtelen volt teljesen kiéheztetni őket, hiszen a tengeren folyamatosan érkezett a városba az élelmiszer utánpótlás. Így hát Nebukadnezar 13 éven át rostokolt Tírus falai előtt, ez idő alatt pedig a város nagy részét el is költöztették a szárazföldről, egy közeli, a parttól több mint fél kilométerre fekvő szigetre. Mire Nebukadnezar elhatározta, hogy lerohanja a várost, csupán egy kis helyőrséget talált, illetve néhány városlakót. Mindenki más réges-régen átköltözött a szigetre, és magával vitte a város minden kincsét is. Így Nebukadnezar hadizsákmány nélkül tért haza Tírus meghódításából. A proféciában előre megjövendőlt 13 évig húzódó ostrom viszont tényleg megvalósult. Vegyük észre, hogy a 12. versben eltűnnek az egyes számú igék, és többes számú igék lépnek a helyükbe. A profécia értelmében ugyanis több nép támad majd Tírusra, hiszen Nebukadnezarnak nem sikerült elpusztítania a várost. Tírusz városa további 240 éven át virágzott egy szigeten. Rendkívül megerősödött, már csak a fekvéséből adódóan is. Szigetként szinte bevehetetlennek tűnt. Csak tengeri támadással próbálkozhatott az ellenség, abban az időben viszont a főníciai hadiflotta uralta a tengereket, így Tírusz valóban komoly védelmet élvezhetett. Hadd hívjam fel még egyszer a figyelmeteket a többes szám megjelenésére. Zsákmányul ejtik gazdagságodat és felprédálják áruidat, ledöntik várfalaidat, gyönyörű házaidat lerombolják, a köveket, a gerendákat, még a port is a tenger közepébe szórják. Rendkívül érdekes, ugyanakkor bizarr profécia ez. Ha jól tudom ugyanis, egyetlen elpusztított város esetében sem történt meg az a múltban, hogy a köveket, a gerendákat és még a port is a tengerbe szórták volna. Megszüntetem énekeid zaját, és citeráid hangja nem hallatszik többé. Csupasz sziklává teszlek, hálók szárító helye leszel, nem építenek fel többé. Én az Úr megmondtam. Így szól az én Uram az Úr. Milyen komoly kijelentés ez, hogy én az Úr megmondtam. Megmondta, és pontosan ez is fog történni. De vajon tényleg Isten mondta ezt? Vajon tényleg az Úr mondta ezt Ezékielnek, vagy inkább Ezékiel próbált csak találgatni? Vajon beteljesedett ez a profécia? Időszámításunk előtt 322-ben, amikor Nagy Sándor megtámadta Perzsiát, attól tartott, hogy ha minden haderejét a Perzsia elleni támadásra összpontosítja, akkor a főníciaiak kihasználják a helyzetet, és közben megtámadják Görögországot. Nagy Sándor tehát elengedhetetlennek tartotta Tírusz meghódítását még a perzsa hadjárat előtt. Fel is vonult csapataival Tírusz ellen, és felszólította őket, hogy adják meg magukat, különben mindannyian elpusztulnak. Tírusz lakói azonban kinevették, hiszen tudták, hogy milyen nehezen vehető be a város. Erre Nagy Sándor felvonult Szidónba, illetve a környező kikötővárosokba, és sok hajót eltulajdonított, majd egy tengeri támadással próbálkozott Tírusz ellen, amelyben vereséget szenvedett. Ezután elhatározta, hogy fogja a régi Tírusz romjait, hiszen a Nebukadnezar által letarolt szárazföldi Tíruszt azóta sem építették újjá, és a rendelkezésére álló kövekből, gerendákból és romokból útat épít a tengeren át addig a szigetig, amelyen az új Tírusz feküdt. Fogták is a köveket, a kőtömböket és a gerendákat, és beledobálták a tengerbe, majd a kőtömböket porral fették be, és valóban megépítették a szigethez vezető utat. Ahogy egyre közelebb értek a szigethez, Tírusz lakói szinte olvadásig hevített forró homokkal kezdték dobálni őket, így kénytelenek voltak bizonyos védőfalakat és különleges védőbástyákat is emelni útközben, hogy az útépítőket megóvják a Tíruszból érkező forró homok és olajtámadástól. Egymás után húzták fel a bástyákat, és végül nem csak szárazföldi csapatokkal, hanem hajókkal is ostromolni kezdték a várost. Így sikerült Nagy Sándornak bevenni Tíruszt időszámításunk előtt 322-ben egy 8 hónapos ostromot követően. Mivel pedig Tírusz a végsőkig ellenállt, Nagy Sándor teljesen leromboltatta a bevett várost, hogy példát statuáljon a környező népeknek és félelmet keltsen bennük. Taktikája sikeres volt, a környező népek ugyanis ezután annyira tartottak tőle, hogy egymás után nyitották meg előtte kapuikat, Jeruzsálemet is beleértve. A profécia pedig beteljesedett, hiszen Nagy Sándor valóban a tengerbe dobta a köveket és a gerendákat, sőt még a port is, amikor megépítette a szigetre vezető utat. Ezékiel proféciája tehát szó szerint beteljesült, mégpedig körülbelül 240 évvel a profécia elhangzása után. Láthatjuk, hogy Isten nem siet sehova. Ezékiel már nem láthatta meg, hogy beteljesedett a profécia, mi azonban ma már tudhatjuk, hogy ott akkor Isten szólt Ezékielhez, hiszen ilyen proféciákat az ember nem talál ki csak úgy. Miért mondta volna Ezékiel saját elgondolása alapján, hogy a sziklákat és a gerendákat, sőt még a port is a tengerbe szórják majd? Pedig ez történt. Ma már azt sem tudjuk, hogy hol is állt pontosan a régi szárazföldi Tírusz, mert a romokat mind-mind felhasználták, és valóban még a port is a tengerbe dobálták. Ma már csak találgathatunk, hogy hol is állhatott pontosan az a város, hiszen eltűntek a falak, eltűntek a romok is, eltűnt minden árulkodó jel. Mondanom sem kell, hogy ez szintén az egyik profécia beteljesedése. Elképzelések ugyan vannak a régi Tírus elhelyezkedésére nézve, azon a helyen például, ahol régen Tírus feküdhetett, ma különösen csupasz sziklákat találunk, hiszen nagy Sándorék még a sziklák porát is a tengerbe szórták. Ma pedig sok-sok halász szárítja azokon a sziklákon a hálóját. Ott állhatott egykor Tírus, ez a hatalmas és dicső város erős hadiflottájával. De Isten ítéletet hirdetett felette, mert Tírus örvendezett, amikor Isten kiöntötte ítéletét Jeruzsálemre. Ezt mondja az én uram az Úr Tírusnak. Megrendülnek a szigetek összeomlásod hallatára, amikor nyögnek a halára sebzettek, és ott tombolnak a gyilkosok. Leszállnak majd trónjukról a tengeri országok fejedelmei mind, leteszik palástjukat, és levetik tarka ruháikat. Rémületbe öltöznek, a földre ülnek, szakadatlanul rémüldöznek, és szörnyülködnek rajtad. Sirató éneket kezdenek, és ezt mondják rólad. Jaj, de elpusztultál, te dicsőített város, mely a tenger közepén lakott. A tenger volt az erőssége neki és lakóinak, rettegésben tartották a környékükön lakókat mind. Most, amikor elbuktál, rémület fogta el a szigeteket, megriadnak a tenger szigetei, hogy ilyen véged lett. Ezt mondja az én uram az Úr. Amikor romvárossá teszlek, amilyenek a lakatlan városok, amikor rádzúdítom a mélység árját, és elborítanak a nagy vizek, akkor letaszítanak a sírba roskadókhoz, a hajdan élt emberekhez, és ott kell laknod a föld mélyében, az ősidők óta puszta helyen, a sírba roskadóknál. Lakatlan leszel, bár ékessé tettelek az élők földjén. Rettenetes véget adok neked, nem leszel. Keresni fognak, de nem találnak meg soha többé. Így szól az én uram az Úr. És ez valóban így is van. Nem is tudjuk megmondani, hogy pontosan hol állt a város, annyira tökéletesen lerombolták. Nem maradt más, csak a csupasz sziklák azon a területen, ahol egykor a város állhatott. Napjainkban is létezik egy Tírus, mégpedig Libanon déli részén, néhány kilométerre attól a helytől, ahol a régi Tírus állhatott hajdanán. Bár Tírus nevét viseli ez a meghatározó palesztin város, nem az eredeti Tírus helyén építették. Érdekes, hogy azon a területen, ahol egykor Tírus állhatott, van egy forrás, amelyből 45 millió liter édes víz zúdul ki naponta, vagyis kiváló hely lenne ez egy városnak. Mindennek ellenére egyetlen város sem épült azóta ezen a helyen. Isten szavai mind a mai napig állnak, és ha ma ellátogatunk Izraelbe, még azt a tengeri utat is megtekinthetjük, amelyet annak idején Nagy Sándor építetett. Mind a mai napig láthatók a kövek és a kőtömbök, bár a gerendák már nem, és láthatjuk a csupasz sziklákat, amelyeken a halászok hálóikat szárítják. És persze szemügyre vehetjük azt a kopár sziklás területet is, ahol egykor Tírus városa állt. Isten szava mind a mai napig megmaradt. Tírus tehetős város volt, szinte a világkereskedelmi központja, hiszen hadiflottája mindenfelé eljuttatta a földközi tengeren a tíruszi portékákat. Még Angliát is Tírus látta el. Érdekes azonban, hogy Isten nem örül a nyerészkedésnek, nem szereti, amikor az emberek kihasználják egymást. A Jelenések könyvének 18. fejezetében éppen arról olvashatunk, hogy miként önti ki ítéletét Isten arra a rendszerre, amely bilincsbe verte az emberi lelket. És hány ember vált a rendszer rabszolgájává? Isten is felemeli a hangját ellene a Jelenések 18-ban, illetve abban a Tírusról szóló sirató énekben, amelyet hamarosan olvashatunk. Ha lehetőségetek adódik, kérlek olvassátok el ezen a héten a Jelenések 18-at is, az Ezékiel 27 fényében. Látni fogjátok, hogy ugyanazt mondja Isten az utolsó idők kereskedelmi rendszere ellen, mint amit Tírus pusztulásakor is mondott. Így szólt hozzám az Úr igéje. Te, emberfia, kezd sirató éneket Tírusról, és mondd Tírusnak, ami a tenger kapujánál lakik, és sok sziget népeivel kereskedik. Így szól az én uram az Úr. Tírus, te azt mondtad, tökéletes szépségű vagyok. A 27. fejezet első része a tíruszi hajókhoz hasonlítja Tírus városát. Az ige azt írja, hogy Tírus szépséges város volt. De ha belegondolunk, az egész földközi tenger térsége gyönyörű. Ideális a klímája egész évben, és Tírus városa is gyönyörű lehetett azon a szigeten. Sőt, mi több, a város olyan tehetős is volt, hogy az emberek biztosan luxusvillákban laktak. Az ige tehát egy gyönyörű tíruszi hajóhoz hasonlítja a várost. A tenger közepén terül el birodalmat tökéletesen szépnek építettek. Szenír ciprusaiból készítették összes oldaldeszkádat, libanoni cédrust hoztak, abból csinálták árbocodat. Bársáni tölgyfából készítették evezőidet, elefántcsonttal díszített fedélzetedet ciprusfából készítették, amely a Kittiek szigetéről való. A Kittiek szigetei Ciprust jelentik. Egyiptomi tarka vászomból volt a vitorlád, az volt a zászlód. Ponyvának Elisász szigeteiről való kék és piros bíbort használtál. Szidon és Árvad lakói voltak evezőseid, Tírus legügyesebb emberei voltak matrózaid. Gebál legtapasztaltabb és legügyesebb emberei javítgatták sérüléseidet. A tenger minden hajója és hajósa megfordult nálad, hogy kereskedjék. Temérdek portékával kereskedtek. Volt ott elefántcsont, egyiptomi tarkavászon, prém, cédrusfa és mindenfajta luxuscikk. Perzsák, lídiek és pútiak voltak haderőt katonái, pajzsot és sisakot akasztottak rád. Azok díszítettek. Volt tehát zsoldos hadseregük, mindenféle népkatonái szolgáltak seregükben. Falaidon körös körül arvádiak voltak seregedben, bástyáidon pedig gamádiak. Pajzsaikat kiakasztották falaidra körös körül, ezek tettek tökéletesen széppé. Tarsis, azaz Anglia, sokféle árut vásárolt tőled, piacodra pedig ezüstöt, vasat, ónt és olmot hoztak. Jáván, Tubal és Mesek kalmárai élő embereket és rézeszközöket adtak cserébe áruidért. Béttogarmából, a balkáni államokból, lovat, lovasokat és összéreket hoztak piacodra. A dedáni kalmárokkal, azaz Szaúd-Arábiával, és sok szigettel voltál kereskedelmi kapcsolatban, elefántagyarakat és ébenfát hoztak neked fizetségül. Az arámiak is vásároltak tőled sokféle készítményt, és türkízt, bíborszínű gyapjút, tarka szőtteseket, fehér gyolcsot, korallokat és rubint hoztak piacodra. Júda és Izrael kalmárai minniti búzát, fügét, mézet, olajat és balzsamot adtak cserébe áruidért. Damaszkusz is vásárolt tőled sokféle készítményt, mindenféle árut, helbóni borért és hófehér gyapjúért. Vedán és Jáván Uzából kovácsolt vasat, fahéjat és illatos nádat hozott piacodra, ezeket adták cserébe áruidért. Ha ma végig sétálsz Jeruzsálem óvárosán, látni fogod, hogy milyen is lehetett Tírus városa telve mindenféle portékával. Tírus meghatározó kereskedelmi központ volt, az antik világ minden tájáról érkeztek ide a jobbnál jobb áruk. Ez a város az antik világ Hongkongjának felelt meg, hatalmas piaca volt, ahol kiváló áron csaknem mindent meg lehetett vásárolni. A dedáni kalmárok lótakarókat hoztak. Arábiával és Kédár összes fejedelmével kereskedelmi kapcsolatban voltál. Bárányokkal, kosokkal és barmokkal kereskedtek veled. Sebá és Rámá kalmárai a legfinomabb balzsamot, mindenféle drága követ és aranyat hoztak piacodra. Hárán, Kanné, Éden és Sebá kalmárai árusítottak vásároidon díszruhákat, kék bíborköpenyeket és tarkaruhákat, színes szőnyegeket és erősen sodrott köteleket. Társis hajók szállították áruidat. Meggazdagodtál, tekintélyre tettél szert a tenger közepén. Nagy vizekre vittek evezőseid, de összetört a keleti szél a tenger közepén. A keleti szél nem más, mint Nebukadnezar, amely összetört ezt a nagy kereskedelmi központot. Kincseid és piaci áruid, hajósaid és matrózaid, azok, akik javítgatták sérülésedet, akik áruiddal kereskedtek és összes katonád, a rajtad levő egész embertömeg elsüllyed a tenger közepén, összeomlásod idején. Matrózaid jajkiáltásának hangjára megrendülnek a partvidékek. A hajókból kiszáll minden evezős, a tengeri hajósok és a matrózok mind a szárazföldre lépnek. Jajszavukat hallatják miattad, és keservesen kiáltoznak, port hintenek fejükre, hamuba fetrengenek. Azokról van itt szó, akik Tírusszal kereskedtek, és most elpusztult ez a nagy kereskedelmi központ. Kopaszra nyilatkoznak miattad, gyászuk jeleként, és gyászba öltöznek, sírnak miattad keserű szívvel, siratnak keservesen. Fájdalmukban sirató énekbe kezdenek, és így énekelnek rólad. Kicsoda pusztult el úgy, mint Tírusz a tenger közepén. Amikor piaci áruid a tengerről megérkeztek, sok népet elégítettél ki, kincsetérő áruk tömegével gazdagítottad a föld királyait. Most pedig hajótörött vagy a tengeren, a vizek mélyén, elsüllyedtek áruid és a rajtad levő egész embertömeg. A szigetek minden lakója szörnyűködik rajtad, királyaikat rémület fogja el, eltorzul az arcuk. A népek kereskedői fölsziszennek miattad, rettenetes véged lett, nem lesz belőled soha semmi. Figyeljük csak meg, hogy siratják a várost. A Jelenések könyvében, amikor a babiloni kereskedelmi rendszer pusztulásáról ír az ige, szintén azt olvassuk a 18. fejezet 9. versében, sírni és gyászolni fognak miatta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dőzöltek, amikor látják a tűzvész füstjét. Gyötrelmétől való félelmükben távol megállva így szólnak. Jaj, jaj, te nagy város Babilon, te erős város! Egyetlen óra alatt ért utol az ítélet. A földkereskedői is sírnak és gyászolnak miatta, mert áruikat senki sem vásárolja többé. Érdekes párhuzam figyelhető tehát meg a két ige szakasz között. Tírusz a babiloni kereskedelmi rendszer bukásának előképe. Az emberek pedig ugyanúgy siratják majd mind a kettőt. A 28. fejezetben a figyelem Tírusz királyára irányul. A 26. fejezet proféciája Tírusz városa ellen szól, a 27. fejezet a kereskedelmi rendszere ellen, a 28. fejezet pedig már Tírusz király ellen emeli fel hangját, majd hirtelen Isten már konkrétan a sátánhoz szól, aki ott áll a földi királyság hátterében. A Bibliában azt olvassuk, hogy a sátán e világ fejedelme. Ha pedig egy nép és egy vezető nem szánja magát oda Istennek, akkor azonnal megjelenik a sátán, és igyekszik átvenni az uralmat. Hitlert is a fehér mágia urai irányították. Olyan emberek voltak, akik a harmadik birodalom bukását követően Peruba szöktek, és sokáig ott is éltek. Tehát Hitlert is démoni erők irányították. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj Tírusz fejedelméhez. Ezt mondja az én uram az Úr. Felfuvalkodtál, és ezt mondtad. Isten vagyok én, Isten lakóhelyén lakom, a tenger közepén. Pedig csak ember vagy, nem Isten, csak te tartod magad olyan okosnak, mint amilyen Isten. Itt azonnal a második Tesszalonikai levél második fejezete jut eszembe, amelyben azt olvassuk, hogy az utolsó időkben az Antikrisztus odaáll majd a templomba, kijelenti magáról, hogy Isten, majd mindenkitől megköveteli, hogy őt Istenként imádja. Tírusz királya tehát az Antikrisztus egy érdekes előképe, aki kijelenti magáról, hogy Isten. És erre valóban sor is került. Tírusz királya isteni szerepben tetszelgett, valóban Istennek tartotta magát, és valóban megkövetelte, hogy őt Istenként imádják. Biztosan bölcsebb vagy Dánielnél. Ezt állította magáról. Érdekes, hogy ebben az igeversben említése kerül Dániel, aki Ezékiel kortársa volt. Addigra már országvilág ismerte Dániel nevét, valószínűleg Nebukadnezar álmának megfejtése nyomán, hiszen az álom megfejtése után a király azonnal főtanácsosává léptette elő Dánielt Babilonban. Ezékiel, Dániel kortársa, aki Dániellel egy időben élt babiloni fogságban, többször is megemlíti Dániel nevét, nem csak itt, hanem más igerészekben is. Ezékiel itt konkrétan Dániel bölcsességét említi. Biztosan bölcsebb vagy Dánielnél, nem marad homályban előtted semmi. Bölcsességeddel és értelmeddel szereztél gazdagságot, aranyat és ezüstöt szereztél kincstáraidba. Nagy kereskedői bölcsességeddel gyarapítottad gazdagságodat, és felfuvalkodtál, mert meggazdagodtál. A Bibliában arról olvasunk, hogy milyen nehéz egy gazdag embernek belépni a mennyek országába. Jézus meg is magyarázza kijelentését, és azt mondja, hogy konkrétan azoknak nehéz bejutni a mennyek országába, akik a földi javakban bíznak. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni, mondja Jézus. Az igében pedig ezt is olvassuk. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Majd arra is int bennünket az ige, hogy ha meg is gazdagszunk, ne a pénzre koncentráljunk. Tírusz királyának pedig éppen ez volt a problémája. Szíve az anyagi javakért dobogott, és ahogy egyre tehetősebbé vált, egyre inkább felfuvalkodott. Azért ezt mondja az én uram az Úr. Mivel olyan okosnak tartottad magad, mint amilyen Isten, ezért én idegeneket küldök ellened, a legkegyetlenebb népek kardot rántanak ellened, bármilyen szép és bölcs vagy is, és véget vetnek fényűzésednek. Sírba taszítanak, meghalsz halára sebzetten a tenger közepén. Mondhatod-e majd gyilkosaidnak, Isten vagyok én? Csak ember vagy, nem Isten, kiszolgáltatva megölőidnek. A körülmetéletenek módján halsz meg, idegeneknek kiszolgáltatva. Én megmondtam, így szól az én uram az Úr. Isten tehát megjövendőli bukását. Bár kijelenti magáról, hogy Isten az ellenséget nem tudja meggyőzni efelől, és Tírusz királya is emberként hal meg majd. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, kedd sirató éneket Tírusz királyáról, és mondd róla. Ezt mondja az én uram az Úr. Ezen a ponton hirtelen félrelebben a függöny, és betekinthetünk a színfalak mögé. Isten a továbbiakban a sátánhoz szól. Ebben az ige részben találjuk a sátán legérzékletesebb leírását a Bibliában. És bizony az általános elképzelések ellenére nem visel piros ruhát, kezében nem tart vasvillát, és nem egy félelmetes kinézetű alakról van szó hegyes fülekkel és kecske szakállal. Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Édenben, Isten kertjében voltál. Valóban ott volt, Évával beszélgetett, és rávette, hogy egyen a tiltott gyümölcsből. Mindenféle drága kő borított, rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján készültek. Felkent oltalmazó kerub voltál. A kerub egy angyalt jelent. Az igében azt látjuk, hogy Isten trónja körül négy kerub áll. Egy időben a sátán is ott lakozott Isten közelében a mennyben. Sőt, mi több, úgy tűnik, hogy egykor magas pozíciót töltött be, olyan magasat, hogy amikor Mihálya a vitába keveredett Mózes holtteste miatt, Mihály a sátán egykori magas pozíciója iránti tiszteletből nem vitatkozott vele fennhangon, hanem csak ennyit mondott. Dorgáljon meg téged az Úr! Bukását megelőzően a sátán valóban magas pozíciót töltött be a mennyben, ő is egy felkent kerub volt. Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt járkáltál. Fedhetetlen életű voltál, teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned. Hát ezért nem tekinthetjük a sátánt Isten ellentétének. Isten és a sátán ugyanis nem állnak egy szinten. Fedhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva. A sátán tehát egy teremtett lény, Isten azonban nem. Isten mindig is létezett. Így hát helytelen azt gondolni, hogy a sátán Isten ellentéte. A sátán Isten ellen harcol, való igaz, de semmiképpen sem tekinthetjük Isten ellenpólusának. Gyakran hajlamosak vagyunk sokkal több hatalmat tulajdonítani a sátánnak, mint amennyivel valójában rendelkezik. Ez is abból fakad, hogy Isten ellenpólusaként tekintünk rá. Pedig nem így kéne rá tekintsünk. Istenhez semmi sem fogható a világegyetemben. Isten végtelen, örökkévaló, senki és semmi nem hasonlítható hozzá. Isten teljességgel egyedi a világegyetemben. Ő az örökkévaló Isten. A sátán viszont csak egy teremtmény, egy felkent kerúb. Ha már ellentétekben gondolkodunk, akkor a sátán nem Isten ellenpólusa, hanem sokkal inkább Mihályé vagy Gábrielé, két olyan angyali, akik úgy tűnik, hogy nagy hatalommal bírnak a mennyben, és akik hűek maradtak Istenhez. Fedhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned. És milyen álnokságról van itt szó? Lapozzunk vissza az Ézsaiás 14-hez. 12. vers. Leestél az égről fényes hajnalcsillag, lehultál a földre népek legyőzője. Pedig ezt mondtad magadban, és itt van az álnokság. Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze éjszakon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. Erre az öt dologra törekedett. Ezt az öt dolgot akarta megvalósítani, fellázadva Isten tekintélye ellen. Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze éjszakon, fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a felségeshez. Shakespeare egyik darabjában is arra inti szereplőjét, hogy óvakodjon a büszkeségtől, mert az angyalok is így buktak el. Ez volt tehát a sátán nagyra törő terve Isten tekintélye ellen. Majd én ezt is ezt teszem, pedig fedhetetlen életű volt egészen bukásáig. Fedhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned. A nagyarányú kereskedés közben megteltél erőszakkal és vétkes lettél. Azért száműztek az Isten hegyéről, és elkergetett az oltalmazó kerub a tüzes kövek közül. Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet a fényűzés kedvéért. Ledobtalak a földre, látványossággá tettelek a királyok számára. Az Ézsaiás 14-ben egy további érdekes dolgot is olvashatunk. Egy nap, amikor meglátjuk a sátánt, nagyon meg fogunk lepődni. De a sírba kell leszállnod a gödör mélyébe, akik csak meglátnak, bámulnak és elgondolkoznak rajtad. Ettől az embertől reszketett a föld, ettől remegtek az országok. Na hát, ő nehezítette meg ennyire az életemet. Ledobtalak a földre, látványossággá tettelek a királyok számára. Félelmetes nap lesz az. Természetesen felmerül itt a kérdés, hogy mikor teremtette Isten a sátánt, és mikor került sor a sátán bukására. Hiszen a sátán bukása időben mindenképpen Éva megkísértése elé kell kerüljön. Mindezek alapján tehát azt a következtetést kell levonjam, hogy a sátán bukására Mózes első könyvének első és harmadik verse között került sor. A harmadik vers Isten újjáteremtő munkájáról beszél. Legyen világosság, mondta Isten. Az is érdekes, hogy akkor még sötétség borította a földet. De Isten világosság, benne egyáltalán nincs sötétség. Így hát annak a sötétségnek, amely a földet borította, sátáni eredetűnek kellett lennie, hiszen a sátán a sötétség fejedelme. Erre vonatkozóan létezik egy bizonyos elmélet, amelyet részelméletnek neveznek. Mostanában egyre többen próbálták aláásni ezt az elméletet, én azonban továbbra is nyitott vagyok rá, és egy lehetséges magyarázatnak tartom. A részelmélet ellenzői azonban gyakran hivatkoznak arra az igerészre, amelyben Isten törvényt adott a népnek, és így szólt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Ha ezt szó szerint értelmezzük szűkebb megközelítésben, ez annyit jelentene, hogy a teremtés nagyjából 6000 évvel ezelőtt zajlott, vagyis a világegyetem mindössze 6000 éves. Azt nem tudjuk bizonyítani, hogy ez az elképzelés helytelen, bár elképzelhető, hogy az. Persze azonnal megkérdezheted, hogy akkor mégis mi a helyzet a kövületekkel és a kor meghatározási módszerekkel, amelyek arra engednek következtetni, hogy földünk több millió éves. Ne feledjük, hogy a különféle kor meghatározási módszerek sem 100%-osan megbízhatóak. Amikor például 1973-ban kitört a Kilauea vulkán a Hawaii szigeteken, a kiömlött lávából vett mintát 3 különböző, kormeghatározásra specializálódott laboratóriumba küldték el vizsgálatra, és a három laborban alkalmazott különféle kormeghatározási módszerek pedig azt állapították meg, hogy a láva kora körülbelül 180 és 250 millió év közötti lehet. Pedig az az 1973-as vulkánkitörés lávája volt. Így hát a kormeghatározási módszerek mérési eredményei sem tekinthetők teljesen megbízhatónak. Ez pedig azért van, mert például a kálium-argon kormeghatározás esetében az embernek kell felbecsülnie, hogy vajon az elején mennyi argon lehetett a vizsgálandó tárgyban. Az egész tehát nem egy tényre, hanem egy feltételezésre épül. Egy további fontos kérdés lehet, hogy vajon hány éves volt Ádám azon a napon, amikor Isten megteremtette. Erre persze azt válaszolhatnád, hogy egynapos volt, ez a napnál is világosabb. Na de voltak-e már fogai, és milyen magas volt? Biztos vagyok benne, hogy annak ellenére, hogy Ádám lényegében egynapos volt, Isten mégsem egy egynapos csecsemőnek teremtette, hanem egy felnőtt embernek. 30 év körüli lehetett fejlett csontozattal, izomzattal és fogakkal. Isten tehát már eleve idősebbnek teremtette az egynapos csecsemőnél. Azt ugye tudjuk, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, vagyis akár a földet is megteremthette úgy, hogy már az első napon helyükön voltak a kövületek, és kinézetre a föld már eleve egy napnál idősebb volt az első napon. A problémát abban látom, amikor Mózes második könyvéből idéznek, hogy 6 nap alatt teremtette Isten a világot, és a 7. napon pedig megpihent, hogyha Isten mindent 6 nap alatt megteremtett, akkor a sátánt is a 6 nap valamelyikén kellett teremtse. De akkor mikor került sor a sátán bukására, és hogyan kerülhetett ő ilyen gyorsan gonoszként az édenkertjébe? Véleményem szerint a részelmélet elfogadható magyarázatot nyújt erre a kérdésre. A részelméletről legvilágosabban Pemberg könyvében olvashatunk, amelynek a címe a Földkora. Vegyük csak Mózes első könyvének első versét, és tekintsük azt a teremtés kezdetének. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Kezdetben. Akármikor is történt ez, akár több milliárd évvel ezelőtt, az ige nem árulja el ezt a dátumot, ezért nem tudhatjuk. Elképzelhető, hogy a föld a sátán birodalmának része volt, amíg ő felkent kerub volt. Csodálatos birodalma lehetett például itt a földön, amíg álnokságra nem vetemedett. Akkor levettetett, a föld pedig kietlenné és sivárrá vált, és a mélységet sötétség borította. Elképzelhető, hogy ezek után a 3. verstől a föld újjáteremtéséről olvashatunk, hogy jelen formájában lakhatóvá váljék, és emberek népesíthessék be. Azok az állatfajok pedig, amelyek a kövületekben találhatók, akár abban a több milliárd évben is létezhettek a földön, amely időben Mózes első könyvének 3. versét megelőzi. Így hát minden korszaknak meg lenne a helye, hiszen nem tudjuk, hogy eredetileg mikor teremtette meg Isten a dolgokat. A részelmélet mellett is szólnak tehát logikus érvek, és önmagában annak a ténye, hogy a sátán olyan korán megjelent az Éden kertjében, és az, hogy addigra már elbukott és kísértésbe vitte Évát, illetve annak a ténye, hogy sötétség lebegett a mélység felett, mind a részelméletet támogatja, és azt az elképzelést, hogy a sátán lázadása és bűne valahogy a földet is tönkretette. A 2. vers egy szabadabb értelmezése ehhez az olvasathoz is vezethet. A föld kietlenné és pusztává vált. Amikor Isten megteremtette a földet, tökéletesnek teremtette. Isten ránézett a világosságra és jónak találta. Majd ránézett a száraz földre, és jónak találta. Isten látta az állatokat, és őket is jónak találta. Nem áll összhangban Isten természetével, hogy valamit kietlennek és pusztának teremtsen. A részelmélet mellett erős érvek szólnak tehát, és bevallom, hogy én még nem vetettem el ezt az elméletet. Szerintem vannak figyelemre méltó érvei, ezért aztán az én fejemben nincsen egy adott elmélet, amihez görcsösen ragaszkodom, a teremtés kérdésében. Számomra ez még mindig nyitott kérdés, további információkra várok. Tudom, hogy Isten ezt az egészet akár 10 000 évvel ezelőtt is megteremthette, vagy akár 6 000 évvel ezelőtt is. Nekem nincs ezzel semmi bajom. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyok, hogy akár több milliárd évvel ezelőtt is teremtette Isten a világegyetemet, és esetleg az 1 Mózes első és második verse között van egy időbeli rész, amely időszakban valamikor Isten megteremtette a Sátánt, aki elbukott, mert fellázadt Isten ellen, így az egész rendszer egyensúlya megbomlott, a föld pedig sivárrá és kietlenné vált. Ebben a kérdésben nem kapaszkodhatunk görcsösen egy bizonyos elméletbe, és nem zárhatjuk ki a többi lehetőségeket. Pedig sokan mégis ezt az utat választják. Sok bűnöddel, ánokkal, mákodásoddal meggyaláztad szentélyeidet. Azért tüzet gyújtottam benned, és megemésztett téged, hamúvá tettelek a földön mindenki szeme láttára. Akik csak ismertek a népek között, szörnyűködnek rajtad. Rettenetes véged lett, nem lesz belőled soha semmi. Jelenleg a Sátán nagy szabadságot élvez, amelyet Istentől kapott, aminek persze megvannak a maga határai. A Sátán csak az Isten által megszabott határokon belül tud mozogni. Amikor odament Istenhez Jóbot illetően, a Sátán Isten szemére vetette, hogy oltalmazza Jóbot, és azért ő egy újjal sem tud hozzáérni. Isten tehát határokat szabott a Sátán munkájának. Szerintem persze a Sátán még így is túl nagy szabadságot élvez. De amikor Jézus visszatér és megalapítja Isten országát a földön, akkor megkötözi a Sátánt, és az abúszóba, vagyis a feneketlen gödörbe száműzi. Ott is marad csaknem 1000 évig, de az 1000 éves időszak vége felé egy rövid időre visszanyeri szabadságát, hogy megtévesztse az embereket, és lázadást szítson Isten ellen azért, hogy Isten igazságosan ítélhessen, ha eljön a végső ítélet. Hiszen lesznek olyanok, akik a királyság korában születtek és nevelkedtek, és sohasem tették le igazán a voksukat Jézus Krisztus mellett. Őket erővel kötelezik majd arra, hogy igaz életet éljenek, az 1000 éves uralom végén azonban mindenki megkapja majd a lehetőséget, hogy kifejezze azt, ami mindvégig ott volt a szívében. Ha valaki mindvégig lázadt Isten ellen, most majd nyíltan is megteheti, és csatlakozhat a Sátánhoz. Lesz tehát egy újabb, végső lázadás a Sátán részéről, amelynek eredményeként a Sátánt a gehennára vetik, vagyis a kénnel égő tűztavába. Ez lesz Isten végső ítélete a Sátán felett, és erről olvashatunk ebben az igerészben is. Akik csak ismertek a népek között, szörnyűködnek rajtad. Rettenetes véged lett, nem lesz belőled soha semmi. Nincs több szabadság a Sátán részére. Isten most leveszi tekintetét Tírus fejedelméről, és Tírus északi testvéréhez fordul. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, vesd tekintetedet Szidónra, és profétálj ellene. Ezt mond. Így szól az én Uram az Úr. Ellened fordulok, Szidón, és megmutatom dicsőségemet rajtad. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor ítéletet tartok fölötte, és megmutatom, hogy szent vagyok. Mert dögvét bocsátok rá, és vérontást utcáira, hullanak benne a halára sebzettek, mert fegyvertől rá mindenfelől. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Szidón nem lesz többé Izrael számára szúrós tövis, és fájdalmat okozó tüske azok között, akik körülötte laknak, és akik megvetik. Akkor megtudják, hogy én, az Úr, Úr vagyok. Figyeljük meg, hogy Szidón esetében Isten nem említ teljes megsemmisülést vagy pusztulást, illetve nem említi, hogy Szidón soha többé nem fog majd újraépülni. És valóban, Szidón ma is a régi helyén áll. A 25. vers Izrael összegyűjtéséről szól. Így szól az én Uram az Úr. Amikor összegyűjtöm Izrael házát, a népek közül, amelyek közé szétszóródtak, akkor megmutatom a népek szeme láttára, hogy szent vagyok. Ez egyelőre még nem történt meg, de meg fog történni, amikor Isten elpusztítja a támadó orosz sereget. Mert a maguk földjén fognak lakni, amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam. Biztonságban laknak ott, házakat építenek és szőlőket ültetnek, biztonságban laknak. Amikor ítéletet tartok a körülöttük lakók fölött, akik megvetették őket, akkor megtudják, hogy én az Úr vagyok az ő Istenük. Ez persze már a királyság korát vetíti előre, amikor Isten kiönti ítéletét minden népe azért a bánásmódért, amiben a zsidókat részesítették. A 10. esztendőben, vagyis időszámításunk előtt 587-ben, a 10. hónap 12-én így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, vesd tekintetedet a fáraóra, Egyiptom királyára. Ezékiel ezt a proféciát a fáraó ellen kapta, akit abban az időben Hofrának hívtak. És profétálj róla és Egyiptomról. Szólj és mondd ezt. Így szól az én uram az Úr. Ellened fordulok, te fáraó, Egyiptom királya, te nagy szörnyeteg, aki ott heverészel a Nílus ágai közt, és ezt mondod. Enyém a Nílus, én alkottam. Horgokat akasztok az állatba, pikkelypáncélodhoz ragasztom a Nílus halait, és kirántalak a Nílusból a Nílus halaival együtt, amelyek pikkelypáncélodhoz ragadtak. Kidoblak a pusztába a Nílus halaival együtt, síkmezőre esel, nem szednek föl és nem temetnek el, a föld vadjainak és az ég madarainak adlak eledelül. Majd megtudja Egyiptom minden lakója, hogy én vagyok az Úr. Mert olyan támasz voltál Izrael házának, mint a nád. Ha kézbe fogtak, összetörtél, és végighasítottad vállukat, ha rád támaszkodtak, összeroppantál, és megroskasztottad derekukat. Izrael Egyiptomhoz futott segítségért, pedig Isten azt akarta, hogy ő rá támaszkodjanak. Jeremiás próféta meg is jövendőlte, hogy Egyiptom olyan, mint a nátszál. Ha rátámaszkodnak, megreped, és csak megsebzi őket. A nátszában nincs erő. Lehet, hogy kívülről erősnek tűnik, de üreges, és semmi ereje sincs. Ha rátámaszkodunk, azonnal eltörik, és felsérti bőrünket. Hofra fáraó végül valóban felvonult seregével, így Nebukadnezar egy időre felfüggesztette a jeruzsálemi ostromot. De miután Hofra fáraó visszatért Egyiptomba, Nebukadnezar azonnal ostromolni kezdte a várost, és végül lerombolta Jeruzsálemet. Isten tehát felemelte hangját a fáraó ellen, aki nem volt túl nagy segítség Izrael népének. Mert olyan támasz voltál Izrael házának, mint a nád. Ha kézbe fogtak, összetörtél, és végighasítottad vállukat, ha rád támaszkodtak, összeroppantál, és megroskasztottad derekukat. Azért ezt mondja az én uram az Úr. Íme fegyvert hozok ellened, és kiirtok belőled embert és állatot. Egyiptom földje pusztaság és romhalmaz lesz, mivel ezt mondta. Enyém a Nílus, én alkottam. Nebukadnezar is így büszkélkedett Dániel könyvében. Enyém ez a nagyszerű város, Babilon, én építettem. De felfuvalkodottsága oda vezetett, hogy egy időre elborult az elméje. Erről majd pár hét múlva beszélünk bővebben, amikor Dániel könyvéhez érünk, amely egyébként egy bámulatos történet. Ezért én ellened fordulok és a Nílus ellen. Egyiptom földjét romhalmazzá, csupa rommá teszem Migdoltól Szevénéig, Etiópia határáig. Nem jár arra ember, állat sem jár arra, lakatlan lesz 40 évig. Egyiptom földjét pusztasággá teszem az elpusztult országok sorában. Városai a romvárosok sorába kerülnek, pusztán maradnak 40 évig. Az egyiptomiakat pedig szétszórom a népek közé, és elszórom őket az országokba. De ezt mondja az én uram az Úr. 40 év múlva összegyűjtöm az egyiptomiakat a népek közül, amelyek közé szétszóródtak. Gyúlra fordítom Egyiptom sorsát, visszahozom őket Patrosz földjére, eredeti hazájukba, és ott alacsony rendű királyság lesznek. Alacsonyabb rendű lesz más királyságoknál, nem tud többi a népek fölé emelkedni. Kicsivé teszem őket, hogy ne uralkodhassanak a népeken. Nem lesz többé Izrael házának a bizodalma, nem emlékeztet arra a bűnre, hogy hozzáfordultak. Akkor megtudják, hogy én az Úr, Úr vagyok. Egyes bibliakritikusok szerint mindenre nem Hofra fáraó uralkodásának idején került sor. Azt állítják, hogy Nebukadnezar nem hódította meg Egyiptomot a fáraó uralkodása idején. Érdekes, hogy úgy tűnik átsiklottak a 17. versben szereplő utalás felett. Itt ugyanis nem azt olvassuk, hogy Nebukadnezar Hofra fáraó uralkodásának idején hódította meg Egyiptomot, hanem pusztán azt, hogy ez a profécia a 27. évben hangzott el. A 27. évben, az első hónap első napján így szólt hozzám az Úr igéje. Az előző proféciát Ezékiel a 10. évben kapta, a fejezet 2. részében szereplő kinyilatkoztatás pedig 17 évvel Hofra fáraó halála után érkezett. Emberfia, Nebukadnezar Babilónia királya nehéz munkát végeztetett haderejével Tírusszal szemben. Mindenkinek belekopaszodott a feje és feltört a válla, mégsem lett jutalma sem neki, sem haderejének azért a munkáért, amelyet Tírusszal szemben végeztek. Mintha azt mondaná Isten. Nebukadnezar az én szolgám volt. Elpusztította Tíruszt, de nem kapott érte fizetséget, hiszen mire lerohanta a várost, már nem volt zsákmány, amit magával vihetett volna. Sem ő, sem pedig serege nem kapta meg a nekik kijáró fizetséget Tírusz lerombolásáért, ezért most Egyiptomot is meghódítják, és fizetségül övék lesz Egyiptom temérdek kincse. Azért ezt mondja az én uram az Úr. Én most Nebukadnezar babilóniai királynak adom Egyiptomot. Elveszi kincseit, zsákmánytejt és prédát szerez. Ez lesz haderejének a bére azért a munkáért, amelyet végzett. Neki adom Egyiptomot, mert nekem szolgált vele. Így szól az én uram az Úr. Azon a napon újra megnövelem Izrael házának hatalmát, te pedig nyíltan beszélhetsz közöttük. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, profétálj és mondd ezt. Így szól az én uram az Úr. Jajgassatok, jaj, milyen nap az! Mert közel van a nap, közel van az Úr napja. Borús nap lesz az, a népek ideje. Eljön a fegyver Egyiptom ellen, reszketés lesz Etiópiában, hullanak a sebesültek Egyiptomban, elviszik kincseit és földig lerombolják. És elmondja, hogy milyen pusztulás vár ezekre a népekre. Etiópok, pútiak, lídek, mindenféle keverék nép, Kúb és a vele szövetséges ország lakói egyaránt fegyver által esnek el. Ezt mondja az Úr. Elesnek Egyiptom támogatói, lehanyatlik gőgös hatalma. Migdoltól Szevénéig fegyvertől esnek el a benne lakók. Így szól az én uram az Úr. Pusztává lesz az elpusztult országok sorában, és városai a romvárosok sorába kerülnek. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor tűzbe borítom Egyiptomot, és segítői mind összetörnek. Azon a napon követeket indítok hajókon, hogy fölriasszák a gondtalan Etiópiát. Reszketés jön rájuk Egyiptom napja miatt, mert jön már. Ezt mondja az én uram az Úr. Véget vettek Egyiptom népe tömegének Nebukadnezar babilóniai király által. Egyiptom egykor nagy és neves birodalom volt. Ha megnézzük az ókori történelmet, Egyiptom neve mindig kimagaslik az országok között. Mind a mai napig megszámlálhatatlan építmény hirdeti hajdani nagyságukat. Gondoljunk csak a piramisokra és a szfinxre. Egyiptom valaha dicső, nagy birodalom volt, de a profécia értelmében elbukik és soha nem áll talpra. Soha nem tölt be már újra domináns szerepet a világban, hanem csupán egy lesz a sok nép között. Isten tehát az eljövendő ítéletről beszél, és különböző városokat sorol fel. Elhozom őt és népét, a legkegyetlenebb népeket az ország elpusztítására. Kardot rántanak Egyiptom ellen, és megtöltik az országot megöltekkel. Kiszárítom a Nílus ágait, és gonoszok kezébe adom az országot. Idegenekkel pusztítatom el az országot és a benne levőket. Én az Úr megmondtam. Ezt mondja az én uram az Úr. Elpusztítom a báványokat, kiírtom a báványszobrokat Nófból, Egyiptomban nem lesz többé fejedelem, vagyis fáraó. Félelmet keltek majd Egyiptomban. Elpusztítom Patroszt, tűzbe borítom Coánt, ítéletet tartok Nóf fölött. Kiöntöm haragomat Színre, Egyiptom erős várára, és kiírtom Nó népe tömegét. Tűzbe borítom Egyiptomot, kínjában vergődik Szín, Nó falain réseket törnek, Nófot fényes nappal ostromolják. Ón és Pibeszet ifjai fegyvertől esnek el, s a többiek fogságba mennek. Tafanészben sötét lesz a nappal. Tafanészben fogott Jeremiás köveket, Elásta őket, majd kijelentette, hogy e kövek fölött állítják majd föl Nebukadnezar trónját. Amikor a régészek ásatásokat végeztek ezen a területen, egy palota tornácát tárták fel, a padló köveit eltávolítva pedig megtalálták azokat a köveket, amelyeket annak idején Jeremiás ásott el bizonyságként a város ellen. Valóban ott állította fel Nebukadnezar a trónját. Jeremiás akkor előre megjövendőlte, hogy bár Izrael népe Egyiptomtól várja a segítséget és a szabadulást, Egyiptom nem segíthet, sőt Nebukadnezar pont azon a helyen állítja majd fel a trónját. Erre nem Hofra fáraó uralkodása alatt került sor, hanem később, 15 évvel Tírus lerombolása után, Isten Nebukadnezar kezébe adta Egyiptomot, fizetségül a Tírusban végzett munkájáért. Sötét lesz a nappal, ha összetöröm Egyiptom igáját. Vége lesz gőgös erejének, őt magát felhő borítja el, leányai pedig fogságba mennek. Így tartok ítéletet Egyiptom fölött, és megtudják, hogy én vagyok az Úr. A 11. évben az első hónap 7-én, vagyis visszatértünk az első hónaphoz, áprilishoz, időszámításunk előtt 586-ban, és fontos odafigyeljünk ezekre a dátumokra, hogy értsük, hogy mikor hangzottak el az egyes proféciák. Ez a profécia tehát időszámításunk előtt 586-ban hangzott el, abban az évben, amikor Nebukadnezar bevette Jeruzsálemet. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, eltörtem a fáraónak, Egyiptom királyának a karját, de nem kötözték be, hogy meggyógyítsák, pólyát sem raktak rá, hogy megerősödjék és fegyvert foghasson. Ezért így szól az én uram az Úr. Én a fáraó ellen, Egyiptom királya ellen fordulok, és itt ismét Hofra fáraóról van szó, és mindkét karját eltöröm, az épet is, meg a már töröttet is, és kiütöm kezéből a fegyvert. Szétszórom az egyiptomiakat a népek közé, és elszórom őket az országokba. Babilónia királyának a karját megerősítem, és kardomat adom a kezébe. A fáraó karjait azonban eltöröm, és keservesen fog nyögni előtte, mint akit halálra sebeztek. Megerősítem Babilónia királyának a karját, a fáraó karjai pedig lehanyatlanak. Akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr, mert kardomat Babilónia királyának a kezébe adom, hogy azt Egyiptom ellen fordítsa. Szétszórom az egyiptomiakat a népek közé, és elszórom őket az országokba. Isten tehát ítéletet hirdet Egyiptom ellen, és ezek a következő fejezetekben folytatódnak, vagy Isten utasításokat küld a fogságában sínlődő népének, illetve megjövendőli visszatérésüket földjükre. Az Úr legyen veletek, tartsa kezét az életeteken, és szóljon hozzátok ezen a héten is az igéjéből. Nyissa meg szíveteket és elméteket, hogy megérthessétek a lélek dolgait. Isten igaz elvei mindig győzedelmeskednek. Amikor Isten szól, biztosra vehetjük, hogy megtartja szavát, és amikor Isten felállít egy alapelvet, az nem szeghető meg. Isten szeretne megáldani. A mi dolgunk pedig az, hogy elfogadjuk ezeket az áldásokat. Maradjatok meg Isten szeretetében, és járjatok vele ezen a héten is. Jézus nevében. Amen.